Kedves hallgató, a Hálózat első podcastjának folytatását hallod, én Holzer Nagy Emese vagyok. A korábbi vendégekkel a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat létrehozásának okairól és céljairól, valamint az önkéntesek bevonásának legfontosabb kérdéseiről beszélgettünk. Most pedig folytatjuk a témát két különböző szociális területen igénybe vehető önkéntes formával. Először ellátogatunk az Újbudai Szociális Szolgálathoz, ahol elsősorban azonos korcsoportos szenior segítő és kliens gyakorlatot mutatunk be. A Keveláza utcai Újbudai Szociális Szolgálatnál vagyunk, egy hőség kellős közepén sikerült behívni Vanicsekné Takács Esztert, önkéntes. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Mátics Katalin, az Újbudai Szociális Szolgálat intézmény vezetője. Mióta tart ez a munka, és összegezd kérlek a tapasztalatokat.
2016-ban kezdődött ennek az önkéntesség filozófiájának a kibontakoztatása. Ez önkormányzati oldalról indult. Egy norvég alapból finanszírozott egészséges és aktív időskor című pályázathoz kapcsolódtunk. Ennek volt az a tematikája, hogy hogyan lehetséges az időseket az aktív idősödésbe úgy támogatni, és egyben bevonni, hogy ők önkéntesként tudjanak segíteni a kerületben élőknek. Ez a pályázat magában foglalt egy idős felmérést is. Egyrészt arra vonatkozott, hogy ha ők önkénteseket fogadnának, akkor nekik mire lenne szükségük. A másik pedig, hogy ha önkéntes feladatot vállalnának, akkor mit tudnának nyújtani, miért jönnének el önkénteskedni, mi tudná motiválni őket, mi tudná őket megtartani. Ennek a tanulmánynak a tudástartalmából és végeredményéből született meg az az önkéntes koncepció, amit Újbuda önkormányzata felvállalt. Ez alapján készítettük el az önkéntességre vonatkozó eljárásrendünket. Ebben a dokumentációtól kezdve minden viszonylag apróbb, akkor egyáltalán felmérhető szabályt, iránymutatást megfogalmaztunk, majd ezt követően egy pilot program következett.
Ez akkor ugye azt jelenti, hogy a munka elkezdése előtt egy komoly felmérést is végeztetek a pályázat miatt. Igen. Is. Néha talán felesleges tűnő kérdésekre kellett választ adni, ami aztán az élet beigazolta, hogy nagyon fontosak ezek a kis részletek, hogy aztán az egész jól összeálljon, jól működjön.
Egyrészt igen, nagyon fontos volt az, hogy milyen szükségletekre kell nekünk válaszokat adnunk. Itt azt kellett látnunk és belátnunk egyben, hogy azokra a szükségletekre sok esetben, amire kérés érkezne, nem fogunk tudni választ adni, mert hogy ahhoz professzionális segítőre van szükség. Viszont vannak olyan kerületünkben élő idősek, akiknek olyan kéréseik vannak, amiket igenis hogy el lehet látni önkéntes tudással. És ugye itt van hatalmas szerepe az önkéntes koordinátornak, aki első alkalommal felveszi a kapcsolatot a segítségkérővel, hogy tisztázza, hogy mi az, ami igen, és mi az, ami nem. Mi nagyon szerencsések vagyunk, hogyha egyéb más szociális szolgáltatásra van szüksége, akkor az önkéntes koordinátor, mint szociális munkás, meg tudja ítélni azt, hogy csatornázza más szolgáltatás irányába, vagy azt mondja, hogy meg tudja tartani az önkéntesség keretei között, vagy azt mondja, hogy is. De igen, nagyon sok esetben kijött az, és ezt is meg kellett tudnunk, és nagyon jó, hogy megtudtuk, hogy az emberek fejében mi az önkéntesség, hogy a gondozást, az étkeztetést, az egyéb olyan feladatokat gondolják, hogy önkéntesekkel el lehet látni, ami egyébként mondjuk egy szociális szakfeladat, akár a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik. Nekünk ez egy ilyen jó szembenézés is volt, hogy a lakosság hogyan gondolkozik az önkéntességről, mi az a valós kép, és mi az a téves kép, ami a fejükben erről a fajta szolgáltatásról kialakul. A kiválasztás szempontjából nagyon fontos valóban az, hogy ki az, aki hozzánk érkezik. Nem titok, hogy volt, akit visszautasítottunk. Volt, akit bevontunk, és menet közben javasoltuk neki azt, hogy próbáljon meg máshol más típusú önkéntes feladatot keresni, mert ugye ez így ebben a formában nem megy, és mi nem fogunk tudni együtt működni.
Szabad bátran kérdeznem, hogy persze. Mi voltak ezek a problémák, vagy eltérések?
Ugye hát az önkéntesség nálunk úgy kezdődik, hogy valaki jelentkezik bármilyen csatornán, első beszélgetés az önkéntes koordinátorral. Ugye itt korábban felmerült, hogy ki miért szeretne önkéntesként együttműködni, és valóban vannak olyan esetek, ami már inkább súrolja egy kicsit a patológiás irány. Tehát az öngyógyításnak valóban van az a szintje, amikor nem ez a jó hely számára. És akkor javasoljuk, hogy egy pszichológussal történő beszélgetés szakemberrel tárgyalja meg az ő aktuális életkrízisét, esetleges elakadását. De egyébként egy nagyon érdekes pont volt a kérdőívek olvasatában, hogy sokan jelezték azt, hogy ők azért jönnének el önkénteskedni, hogy utána később ők maguk képesek legyenek segítséget elfogadni.
Eszter, szabad tegeződnünk, bár nagyon tisztelem a korodat, de hát itt van a labda, oda lett dobva, hogy Eszter miért jött önkénteskedni?
Igen, hát én amikor nyugdíjba mentem, akkor ugye a aktív életnek egy fordulópontja volt, és hát tartalmasan gondoltam az életemet irányítani, és akkor az első gondolatom az volt, hogy a babysitterség, mert a családban is már nagyok voltak az unokák, tehát ott már úgy nem volt rám szükség, viszont szívesen foglalkozom gyerekekkel. A Vöröskereszt szervezett erre egy programot, és azon vettem részt egy oktatáson, amit magánemberként is, mint nagymama is nagy szóval segítség volt, és aztán én meghirdettem magam, és nem tudom miért, nem jelentkeztek. Nem bántam meg különben, mert amikor ez a felmérés volt, lehetett választani. Ez a másik jó, hogy nem azt mondták, hogy de te menjél oda, és vele próbáld meg, hanem választhattunk. Nekem 3 ilyen segítségkérőm, vagy ilyen támogatott kapcsolatom volt. 2 hölgy és egy férfi, aki sztrogos volt, és probléma volt a közlekedésével, illetve hát most már tudott sétálni, de nem volt kivel sétálni, mert a család nem tudott annyi időt fordítani rá, és akkor én nekem ez a lehetőség adódott, hogy hát vele tudtam heti 1-2 alkalommal 1-1 órát.
És a 2 hölgyel mi volt a munkád?
Mind a 2 annyi idős, mint édesanyám. Mind a 2-nél más volt a fizikai állapot, a szellemi állapot is. Az egyik hölgy a számokkal foglalkozott, és szívesen rejtfényfejtés, az olvasottság, a kulturális élet iránti igénye megvolt. Neki komoly gondot jelentett, hogy nagyon hanyatlóban van a látása, és ezért kérte a segítséget, hogy a közlekedésbe is, és az orvoshoz eljutáshoz, és az otthoni olvasásba. A másik hölgynél az inkább az volt, hogy túl egyedül volt. Mindenki környezetéből eltávoztak, unokák voltak, akik viszont nagyon aktív életet éltek, és a nagyban már a kevés idő jutott. Ő neki inkább a beszélgetés kellett, és így egy hetente 1-2 alkalommal mindig próbáltuk felújítani a témákat.
Eszter, egy ilyen társalkodó nő szerepét tölti be leginkább. Ezt tudod, hát, ezt szereted adni magadból.
Ha úgy veszük, igen, igen. Bár aki egyedül élt és beszélgettünk, annak a gyógyszerkiváltásba is tudtam segíteni, mert ő már hát elég nehezen mozdult ki otthonról.
Persze ez a munka sem olyan, amit a kisujjunkból szopunk ki. Milyen formája lehet annak, hogy valaki jó önkéntessé váljon?
Biztos, hogy többféle útja is van ennek, de én úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy egy jó önkéntes képzéssel részt vegyen valaki. Mint amit Eszter is elmesélt, hogy a Vöröskereszt is úgy képez, mi is úgy képzünk, hogy alaptudásokkal felvértezzük az önkénteseinket. Ugye ebben a képzési csomagban van egy általános önkéntességről szóló ismeret, van egy általános egészségügyi alapismeretek tárgyunk, illetve van egy olyan része a képzésnek, ami a szociális ellátórendszer és önkéntesség egymáshoz való viszonyáról szól, hogy ők maguk el tudják helyezni magukat a mi rendszerünkben. Van egy olyan része, amikor arról próbálunk meg beszélgetni és tanulni, hogy mi az, amit igen, és mi az, ami nem. Hogyan tudunk igent mondani, hogyan tudunk nemet mondani, hogyan tudjuk a kereteket felrajzolni, úgyhogy ez mindenkinek világos legyen. Tehát nagyon szeretnénk nagyon sokáig megtartani az önkénteseinket. Fontosnak tartjuk azt, hogy nehogy beszippantsa őket az önkéntesség.
Erre akartam is kérdezni Esztertől, hogy túlmegy-e ez a szociális segítségnyújtáson, vagy egy kicsit már barátsága is alakul, és szabad-e, hogy azzá váljon?
Talán nem akadálya, tehát mindenképpen a pozitív kapcsolatot építeni kell, és nem arra alapozni, hogy én utasítóvá váljak, hanem inkább segítőkészé váljak. Tehát ne vegyem magamra azt a lelki problémát, amit esetleg ő elmesél. Nem együtt sírjunk, hanem valami megoldást keressünk. Hál' Istennek eddig nem volt olyan problémám, hogy nagyon rossz benyomást keltett volna. Remélem, ez azért van, mert én úgy nyilvánulok meg.
Tehát a kereteket
meghúztad. Igen, igen, igen.
Mik azok az igenek, és mondj pár nemet is, ami az előbb szóba került.
Ugye, amit szoktunk emlegetni, hogy ha az a kérés érkezik, hogy főzzünk együtt, akkor egy tepsi sütit megsüthetünk együtt. De az önkéntestől ne várja el senki azt, hogy a karácsonyi nagymenüt lefőzze. Ha azt mondjuk, hogy egy kicsit jó együtt kertészkedni, és egy kicsit jó együtt beszélgetni, mert az önkéntes is szereti a kertet, és a segítséget kérő is, az azt jelenti, hogy egy kicsit kapirgálunk a kertben, és közben beszélgetünk. De semmiképpen sem arról szól, hogy fél hektárt felásunk. Mindenkinek a fizikai határain belül tudjunk maradni egyrészt, másrészt az időkereteket tartjuk. És azért is tartom nagyon-nagyon kulcsfontosságúnak az önkéntes koordinátorokat, mert hát ők azért professzionális kommunikátorok is. Egyrészt ne az önkéntesnek kelljen konfrontálódnia, hogyha probléma van, hanem ezt a szaktudásával az önkéntes koordinátor oldja meg, illetve hogyha úgy ítéli meg, hogy abban a helyzetben jobb mindenkit bevonni, akkor legyen egy mediátori szerepe, és ezzel tudjon működni. És ugye nálunk nagyon érzékeny az önkénteskedés módja, hiszen itt az önkéntes és a segítséget kérő egy-egy helyzetben van. Itt mindenkinek megvan a maga igaza. Igazságot tenni általában nem tudunk, de nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok jól működjenek. És már elve az elején van egy önkéntes és segítséget kérő illesztés. Egy próba, hogy ez a kapcsolat fog-e működni, nem fog működni, adjunk neki sanszot, vagy keressünk más megoldásokat. Én azt gondolom, hogy az önkéntes koordinátoraink is, az intézmény is és a fenntartó is egyetért abban, hogy az önkéntességet meg kell becsülnünk. Sokféle szempontból kell megbecsülnünk, és azt gondolom, hogy ennek a megbecsülésnek többféle kifejeződési módja is lehetséges. Mi szerettük volna azt célként kitűzni, és talán meg is valósult, hogy mi az önkéntesekből közösséget szeretnénk kovácsolni, olyan lehetőségeket felkínálni az aktív éveiket követően, amiből ők építkezni tudnak, új kompetenciákra, tudásra tesznek szert. Ha felmerül egy kérdésük, kíváncsivá válnak valamire, ami a mi látókörünkben van és mozog, és tudunk benne valamilyen plusz tudást adni, akkor ezt megtesszük. Nálunk az önkéntesség úgy szerveződik, hogyha éppen nincsen COVID, hogy minden kedden önkéntes találkozó van. Az önkéntesek számára külön programokat szervezünk, az intézményi programokra meghívjuk őket, és még díjazzuk is. Több éven bevezettük már az Új Buda önkéntese díjat, amelyet karácsony környékén szoktunk átadni, ami azoknak adományozódik, természetesen jelképes, de mégis elismerés, és valahol egy kicsit tegyük idézőjelbe a teljesítménymérést, hogy akik a legtöbb időt töltötték önkénteskedéssel, illetve akik a legtöbb alkalmat töltötték önkénteskedéssel. Mi szeretjük a számokat, meg szerintem a visszajelzés is piszok fontos az, hogy számokat is mutassunk, mert önkénteskedés és a napi rutin visz minket, de ha kiszámoltuk azt, hogy egy óra mondjuk babysitterkedés, vagy egy óra felügyelet az körülbelül hogyan árazódik be a piacon, mi piaci árulat számoltuk saját magunkat, de az önkénteseink 5 és 10 millió forint közötti értéket termeltek meg a puszta jelenlétükkel. Sokan gondolják azt, hogy az önkéntesség ingyen munka. Nem, az önkéntesség nem ingyen munka. Ha jól akarjuk csinálni az önkéntességet, akkor abban investálni kell. Investálni kell humán erőforrást, a koordinátorokat, hogy ők jól képzettek legyenek, olyan személyiségük legyen, amivel ezt a feladatot jól el lehet látni, És igen, gondolnunk kell arra, hogy hogyan tudjuk honorálni akár anyagiakban is az önkénteseinket, a programok szervezésében, egy kis ajándékkártyával, amit az önkéntes törvény egyébként megenged. Sokszor hajlamosak lehetnénk erről megfeledkezni, de én azt is gondolom, hogy tartozunk annyi tisztelettel, főleg, hogyha szenior önkéntesekről beszélünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten ezt tervezzük, és ezt meg is tudjuk valósítani. Önkéntes jellegű szupervíziót szoktunk tartani, helyzetgyakorlatokat, ami egy kicsit játékos, egy kicsit mókás, de azért rávilágít a saját működésünkre, mindannyiunkére, és talán olyan új tudásokat szereznek magukra az önkéntesek, amikre rácsodálkoznak, és még tetszik is.
Ez azért fontos, hogy mit érzünk, mert ha megszerveznek programokat, akkor nem kötelességből, hanem szívesen, és egymás miatt megyünk oda. Ha valamiben kérdésünk van, vagy valami, akkor a másiktól is kapunk erre választ. Az egymás közötti kapcsolatok is bővülnek, és erősödnek, és megbecsülődnek.
Újbuda után most pedig át Mátyásföldre. A madár csicsergős nyugalmas kertvárosban található a Főnix ház, ahol súlyos mentális betegeknek nyújtanak a szakemberek komplex szolgáltatásokat. Ebben segítőik, mesterszakos, pszichológus hallgatók, önkéntesek. Vendégeink Bódi Éva, a Főnix ház ellátását és üzemeltetését végző Kogító Alapítvány munkatársa, Dankú Tamás, pszichológus hallgató és dr. Váradi Enikő, pszichiáter-pszichoterapeuta, a Főnix ház intézmény vezetője, akit először arról kérdeztem, milyen ellátást tudnak adni itt a betegeknek.
Egy adott szakmai elmélet mentén szerveződött, úgynevezett neurokognitív rehabilitáció, amit nyújtunk minden betegünknek valamilyen szinten, intenzív rehabilitációtól egy kicsit lazább kapcsolatig is, és ugye ez azért nagyon fontos, mert a súlyos mentális betegeknél ez a jelenleg bizonyított hatékony módszertan tulajdonképpen a felépüléshez.
Ez valószínűleg nem a csak gyógyszeres kezelést jelent.
Ez abszolút, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy pszichológiai, illetve intenzív pszichoszociális intervenciókkal, azok nagyon szisztematikusan egymásra épülő intervenciókkal segítjük a rehabilitációt a gyógyszerelés mellett. Tehát nem általában pszichiátriai betegekkel foglalkozunk, hanem közülük is a súlyos mentális betegekkel. Ezek a pszichózisok tulajdonképpen, pszichotikus állapotokat megélt klienseink vannak. Ennek a legnagyobb csoportja, ami a köztudatban is ismert, ez a szkizofrénia betegség, és a szkizofrénia spektrumába tartozó pszichotikus betegségek. Ezek olyan epizódikusan, sokszor kórházi ellátást igénylő betegségek, amik a kórházi időszak között is nagy problémát jelentenek a betegeknek, mert hogy nem tudnak visszatérni az megfelelő funkcióba, a tanulásba, nem tudnak visszatérni a munkákba. Ennek pedig bizonyos neuropszichológiai háttere van, okai vannak, és erre irányulnak a mi kezeléseink, hogy ezeket a neuropszichológiai, úgynevezett deficiteket, problémákat mi a terápiákkal segítsük, átsegítsük rajta a betegeket. Egészen konkrétan arról van szó, hogy az agyi funkciók bizonyos szempontból érintettek, például nem tudja meg a beteg szervezni az életét jól, tehát ezért téveszti el az időpontokat, nehezen tud bevásárolni, rosszul működik az úgynevezett munkamemória, ami azért felelős, hogy például egy főzést megcsináljon, egy bevásárlást megcsináljon, tehát hogy a kisebb feladatoknak a sorozatát, szekvenciáit észbe tartsa, és ezáltal összeszervezze a tevékenységét, tájékozódási nehézségeik vannak, stb. Ezek mind-mind olyan nagyon finom dolgok, amiket nehéz észlelni, illetve tulajdonképpen az eredményből, a hiányból észleljük, hogy ez nem megy nekik. Ezeket nem annyira rég néhány évtizedet állta fel a tudomány, és gyakorlatilag nagyon speciális és hosszú ideig tartó tréningekre van szükség. Ez az intézmény attól speciális, hogy ezzel, hogy egészségügyi és szociális erőforrásokat hozott be, és erre való szakemberek dolgoznak itt, vagy ebben jártas szakemberek dolgoznak itt, képesek vagyunk hosszan tartó rehabilitációt nyújtani, és nagyon intenzívet, tehát ehhez kell adni a magasan képzett szakember. ember, és itt jönnek be az önkéntesek, hogyha ez nagyon csekély létszámú lenne, mint az mi alaplétszámunk, ugye, amit 11 néhány embert jelent, abból a szakember, körülbelül 8 szakember van itt, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, az nagyon kicsi hatékonysággal működne, kevés beteget tudnánk ellátni, így viszont a kiképezhető önkéntesekkel kibővülve rettentően meg tudjuk növelni az ellátható betegek számát. Ezeket a fejlesztő tréningeket megtanulják a pszichológus hallgatók, és többé-kevésbé önállóan végzik.
Hogyan sikerült bevonni ezeket a hallgatókat a folyamatos munkába?
Én magam régóta oktatok egyetemen, ez tulajdonképpen az egyetemi oktatásból nőtt ki, tehát nagyon fontos, hogy az oktatási kurikulumhoz illeszkedik az önkéntes programunk, ami a hallgatók számára nagyon fontos, főleg úgy, hogy gyakorlati terepet tanulunk, vagy óraadó, vagy gyakorlati órákat tartunk itt, és hát ennek kapcsán felmerült az, hogy bizonyos az említett intervenciók olyan struktúráltak, olyan jól megfogalmazottak, olyan körülhatároltak, hogy egy bizonyos pszichológiai alapképzettséget, tehát ami már ugye a felső fokú tanulmányokat jelenti, tehát az MA tanulmányokat jelenti a pszichológiába. Ezek a hallgatók képesek ezeket az intervenciókat megtanulni, tehát nagyon aktívan részt tudnak venni a rehabilitációs programba, és ez nekünk megnöveli azokat a lehetőségeket, hogy hány beteget tudunk ellátni. Bizonyos programok ugyanis egyéniek, vagy kis csoportosak. Eleve az egész ágazat ugye küzdik a humán erőforrás hiánnyal, tehát rögtön már valamilyen szakképesítési alapokkal és készségek rendelkező önkéntesek tudnak csatlakozni így a programhoz.
És milyen gyakran tudnak jönni ezek az önkéntesek? Ugye fontos gondolom a személyes kapcsolattartás, hogyha egy emberrel elkezd foglalkozni egy hallgató, akkor azt folyamatosan tudja végezni, mert bizonyos kötődés azért kialakul ezekben a helyzetekben. Éva.
Ez úgy néz ki, hogy az önkéntes elmondja, hogy mit tud vállalni, mennyi órát tud részünkre bocsájtani az önkéntes szerződésébe, ez meg is jelenik, és ehhez kapcsolódik az egyéni, illetve a csoportos, kis csoportos munkában való részvétele. Ez általában heti egy vagy kettő nap, attól függ, mindenkinél ez egy picit más, de azért heti kettőnél több alkalom nem szokott lenni.
A tanulmányok mellett az nehezebb is lenne, de a heti kettő a legáltalánosabb.
Ez a podcast azért készül, hogy megemlítsük bátran a gondokat, amivel küzdködik ez az ágazat, vagy a szakma, vagy éppen ez a ház, de kiemeljük a jó gyakorlatokat is. Ebben a két kérdésben ki adna választ?
Szívesen elkezdem, Éva. És akkor Enikő tudja folytatni. Ami nagyon fontos az önkéntes munkában, hogy ez egy oda-vissza adó kapcsolat. Az önkéntes ad a mi szociális és egészségügyi szolgáltatási palettánkhoz egy hozzáadott értéket, kontroll körülmények között, szupervízió mellett, segítő támogató szakmai tím mellett. Egyrészt megismeri, hogy milyen szakmai támogató tímben dolgozni, mert azért az is egy külön technika, hogy tudok tímben dolgozni. Másrészt viszont belelát abba a módszertamba, ami ebben a rehabilitációs programban megvalósul. Képe lesz rá, tudni fogja, hogy amikor elvégzi a képzést, akkor ő ebbe az irányba akar menni, hogy súlyos mentális problémával küzdő kliensekkel akar dolgozni, vagy inkább más típusú célcsoporttal, vagy egyáltalán nem akar klinikumban dolgozni, mert ugye itt majd még az egyetemi végzés után döntik el, hogy milyen szakirányba mennek, vagy nem mennek tovább. A szociális és egészségügyi programban pedig azért fontos az önkéntes, mert hogy minél több humán erőforrás segíti, támogatja a klienseinket, annál jobb szociális kompetenciái tudnak lenni, színesebb programot tudunk kínálni. Enikő említette, hogy azért ez az ágazat humán erőforrással küzdik. Tehát nem csak nincs jó munkaerő, aki a pszichiátriai rehabilitációban hatékonyan tud működni, hanem darabszámra is nagyon kevés ember dolgozik ezen a területen egyébként is, főképp mostanság. De most, hogyha nekünk beszűkülnek a programjaink, akkor nyilván a klienseink rehabilitációs tartalma is egy beszűkültebb programstruktúrához fog kapcsolódni. Tehát mindenki jól jár ezzel a történettel. Nyilván a kiválasztásnál érezzük ezt, meg hát aztán, hogy mennyi ideig maradnak itt.
Milyen könnyű őket ide csábítani, mert hogy aki pszichológus hallgató, az lehet, hogy nem rögtön a mélyvízbe akar ugrani. Tamás, mi az, ami megfogott? Kellett ez a mélyvíz rögtön az elején?
Hát én úgy gondolom, hogy feltétlenül kellett. Az, hogy én hogyan kerültem ide, tavaly november környékén a főorvos asszonynak volt egy zárt szakmai csoportban egy posztja, ahol ez a lehetőség felmerült, hogy végzős klinikai szakos pszichológus hallgatókat várnak, ahol meg lehet ismerni a pszichotikus betegekkel való munkát, egy ilyen terápiás rezsimbe való betekintést lehet nyerni, és különböző módszereket lehet élesben látni. Én amikor megláttam ezt a posztot, akkor azonnal az volt bennem, hogy na hát ez az, amire nekem szükségem van. De az egyetemi oktatás szerintem nem csak a pszichológiai szakon, nekem ez is másod diplomám már, általánosságban elmondható, hogy nagyon elméletközpontú, és nagyon kevés a gyakorlat az elmélethez képest, és hát ezt láttam a pszichológiai oktatásban is. Neuropszichológia, pszichodiagnosztika, pszichopatológia, nagyon sok mindent tanulunk mi elméletben, viszont az, hogy gyakorlatban a betegekkel való találkozás, a gyakorlatban a betegekkel való munka, erre nagyon kevés lehetőség van, és hát azóta is nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek már idén januártól. Tanulási folyamaton átestünk mi is, megtanultuk ezeket a módszereket, és folyamatos szupervízió alatt vagyunk. Nem éreztem azt egy pillanatig semmi olyan, mióta itt vagyok, hogy magamra vagyok hagyva. Hogyha bármi kérdésem volt, akár elakadásom, bármelyik klienssel, bármelyik beteggel kapcsolatban, akkor tudtam kérdezni. Az, hogy itt mi részt vehetünk hetente például az eset megbeszéléseken, abból is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni.
És mitféle mozgatórugó dolgozik benned, Tamás? Úgy gondolod, hogy majd ebben az irányban akarsz tovább menni, vagy te és a kanapés pszichológus leszek végül?
Én mindig arra gondoltam már a tanulmányaim elejétől fogva, hogy én a klinikum irányába szeretnék menni. Rögtön volt egy ilyen elképzelésem, viszont természetesen volt bennem egy nagy félelem is. Én elképzeltek valamit, de hát amit nem tapasztalom meg, hogy milyen az, amikor valóban egy pszichotikus beteggel dolgozom mondjuk, vagy egy komoly súlyos mentális problémákkal küzdő beteggel dolgozom, hogy fogom azt a helyzetet kezelni, hogy fogom tudni esetleg azokat a problémákat én magam is elhordozni magamban. Ez egy ilyen kihívás volt bennem, és pont ezért is szerettem volna ezt megtapasztalni itt még egy ilyen védett közegben, hogy milyen érzést vált ez ki belőlem, és hát ez abszolút megerősítő volt ez a tapasztalat, úgyhogy teljesen abba az irányba lökött, hogy amikor vége lesz az MA képzésemnek, akkor mindenképpen a klinikumban szeretnék elhelyezkedni, úgyhogy nem a kanapén fekvő pszichológiai irányzat van, hanem a klinikum.
A kezdetek óta hány önkéntes fordulhatott meg itt?
Pont nemrég raktuk össze a nyilvántartást. Hát ez körülbelül már egy olyan 30-40 embernél tartunk. 2015 óta vannak önkénteseink. Ugye itt az is fontos, hogy egy időszakban hány önkéntes van. Azért itt volt olyan, amikor kicsikét egyszerre többen voltunk. Azt is kipróbáltuk, levontuk a tapasztalatokat. Lehetséges, hogy jobb nekünk, hogyha pár önkéntessel dolgozunk egy adott fél éves időszakban, mintha többen vannak, és nekik is jobb, hogyha jobban oda tudunk figyelni, meg nekünk is jobb, mert a szervezeti szinten is ugye ebben foglalkozni kell, az épületünk fizikai határai is végesek, hány szoba van, ahova egyéni megbeszélésre le lehet ülni, a kis csoportos programokra hány szobára, vagy pedig a kertben milyen helységeink vannak, illetve itt nekünk van egy jó dolgunk, hogy itt van az Erzsébet liget egy sarokra. Tamás is részt vesz a sportfoglalkozásunkban. A futás, illetve az ilyen kardió az Erzsébet ligetben zajlik, mert hogy ott is, meg hát itt is van reggeli torna. De hogy azáltal, hogy nekünk egy egészségügyi és egy szociális szolgáltatásunk egyszerre jelenik meg a kliens életébe. Tehát nem egy egymás utániság van, nyilván a szabályokra odafigyelünk, de hogy mégiscsak ez egy komplex, a szó legszorosabb értelmében egy komplex szolgáltatás nyújtás. Azzal nekünk az erőforrásaink, a szakmai létszám erőforrásaink is jól jönnek ki, mert hogy alacsony a létszám az egészségügyben is, ami a minimumként meg van jelenítve, ahhoz, hogy intenzív beavatkozásokat lehessen tenni, meg a szociálisba is. És mi azt látjuk, hogy a szociális nappali intézmények közül csak azok tudnak a rehabilitációhoz hozzáadott értéket adni, akinek nem csak szociális nappali intézménye van. Így, hogy mi együtt vagyunk, és vannak önkénteseink, nekünk így van esélyünk arra, hogy egy intenzív rehabilitációt nyújtsunk.
Miben lehet haladást tenni az önkéntesekkel kapcsolatban? Megtartható a ők munkatársaknak a későbbiekben? Van erre már tapasztalat?
Évekre vissza tudunk tekinteni, mert 8 éve működik így az intézmény ezzel a rezsimmel, ahogy most felvázoltuk. És ebben az időszakban bizonyos szakaszokra már önkéntesek közül vannak munkatársaink. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó előszelekció is. Van egy közös tapasztalat arra, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, ő hogy tud illeszkedni ehhez a programhoz, és hogyha erre van lehetőségünk, akkor az önkéntesek közül választunk új munkatársat. Fontos az, hogy persze azzal kell számolni, hogy mivel fiatalok csatlakoznak be, ők a képzésük elején vannak, és azt azért tudomásul kell venni, ezt intézményvezetőként már nem először élem meg, hogy el kell fogadnom, hogy van egy következő stációjuk a képzésüknek, és innen tovább mennek adott idő után. Ez az időt kell jól szerintem használnunk, és ezt jól belőni, hogy ez egy jó közös idő legyen, tehát ne legyen túl rövid, amit az előbb kérdezte, hogy a beteg számára például ne legyen ez egy hiány, hogy eltűnik a terapeutája. Konkrétan az önkéntes programokat is úgy szoktuk meghirdetni, hogy több hónapra jöjjenek az önkéntesek.
Milyen eredményeket hoz ez a fajta új típusú terápia? Milyen gyakran tudjátok elengedni vissza az életbe a klienseket, betegeket?
Uh-huh. Súlyos zavaroknál azért arra számítani kell, hogy ez a visszaintegrálás lehetősége az 1-2 év után történik meg. Ugye ezért nagyon fontos a rendszer szinten is ebbe gondolkozni, és hogy tulajdonképpen ma ez hiányzik, hogy már a hiányokról beszélünk a rendszerből, hogy hosszú távú lehetőséget adjunk a súlyos mentális betegeknek. Létezik ugye pszichiátriában gondozás, vannak úgynevezett nappali intézmények, de a kettő között, vagy a még intenzívebb terápiákra kevés a lehetőség. Tehát ez a legeslegnagyobb hiány. Ez egy nagy investíció, és ugye ebbe az önkéntes munka éppen a humán erőforrás szempontjából nagyon-nagyon fontos, tehát hogy tényleg az, hogy szakszerű és jelenlevő szakemberek által tudjunk valamit átadni a betegnek. Tehát az nem elegendő, amit sajnos már például egy kórházi rehabilitáció tud adni, hogy néhány hétre, vagy maximum néhány hónapra veszi fel a beteget, mert ennyi idő alatt ezeket a zavarokat nem lehet úgymond talpra állítani és visszaintegrálni a mindennapokba. Tehát ezt a hosszú távot tudjuk ezáltal biztosítani, és így a hatékonyságunk azt gondolom, hogy mindenképpen jó. Az irodalmi adatok is azt mutatják, meg a mi tapasztalataink is az, hogy ezáltal azért az elvárható cél nagyon sok betegnél, hogy valamilyen munkavégzésbe vissza tudjon állni, vagy támogatott munkába, vagy akár a rendes munkaerőpiacon, de a munkába való visszatérés az mindenképpen egy reális cél tud lenni.
Összességében akkor megerősíthető és kijelenthető, hogy az önkéntesek fogadása és velük való foglalkozás az mindenképpen megtérül, de azt jól átgondoltan kell csinálni, kiválasztani azokat a területeket, ahol tud segíteni, vagy ahol alkalmasak a kompetenciái, és ennek tükrében egyéni foglalkozások, önkéntes követés ne legyen magára hagyva, jobb, ha párban tudnak dolgozni, és egy fél éves időtartamot tudnak vállalni egyénileg szerződések alapján.
Így van. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez viszont az kell, hogy a szervezet pontosan tudja, hogy neki milyen szervezeti értékei és módszerei vannak. Az ne egy ilyen körülírt szófordulatokból álló tartalom legyen, nem annak tényleg tartalma legyen, tényleg mindenki tudja azt, mert akkor tudja jól meghatározni a szervezet, hogy neki egy önkéntes program működtetéséhez mennyi energiát kell belerakni, amiből vissza is kap. Mert azért az önkéntesekkel való tevékenység az ugyanúgy feladat, nem kevesebb munka a dolgozóknak, mint hogyha éppen más tevékenységet végeznének.
Köszönjük a figyelmet! A Hálózat Podcast sorozatát az önkéntesség után a motiváció témájával folytatjuk.